3. Baljós koronázás. Kis Károly valóban bevonult a királyi palotába. Előbb azonban párt hívei, elsősorban legfőbb támogatója és tanácsadója, Horváth János Horváth bán, a többi pártütő főnemessel egyetértve gyűlésbe hívta a köznemeseket, majd javasolta, hogy az ország állapotának helyreállítása céljából válasszák meg Károlyt az ország kormányzójának. A jelenlévők nagy részét már az előző napokban meggyőzték arról, hogy a gyengekezű Mária királynő nem tudja visszaállítani a rendet, és az asszonyuralom helyett keménykezű vezetőt kell választani. Arról is meggyőzték őket, hogy erre legalkalmasabb Károly, aki Lajos király udvarában nevelkedett, így félig magyar és jól ismeri a magyarországi állapotokat. Ezeket az állításokat itt újra megismételték a horvátiak pártjának szószólói. Noha a gyűlés résztvevőinek egy része nem értett egyet ezzel, miután a többség nagy hangon támogatta a szónokok által elmondottakat, nem mertek ellent mondani, és így a tömeg egyhangulag, ellenvetés nélkül támogatta Kis Károly kormányzóvá választását. A megválasztott kormányzó ezek után hívei kíséretében a tömeg éjjenzése közepette bevonult a palotába. Vele együtt beköltözve megszállták a palotát az olaszok, valamint Horváthy János horvátországi fegyveresei. A palota őrséget olaszokkal erősítették meg, azaz tulajdonképpen a királynőhöz hű őrség nagy részét leváltották. Károly azonnal kezébe vette az ország fontosabb ügyeinek intézését, mialatt hívei tovább lázították a népet. A lázongók végül követet küldtek a királynőhöz, követelve, hogy adja át a hatalmat Károlynak. Mária királynő önként nem akart lemondani a trónról, de Erzsébet királyné, aki attól félt, hogy a fellázított nép még az életüket is fenyegetheti, átment Kis Károly lakosztályába és felajánlotta neki, vegye át a hatalmat, mert belátja, az nem asszonyok kezébe való. Természetesen ezt nem őszintén mondta, ő sem nyugodott bele a hatalom elvesztésébe. Így elterjedt annak a híre, hogy a királynő lemondott, és Károly ezután már nyugodtan készülhetett arra, hogy megkoronázzák. Kis Károlynak, de talán inkább a horvátiak pártjának sürgős volt a koronázás, nyilván azért, hogy helyzetüket biztosítsák. Alig telt el 2 hét, és a koronázás napját az úr 1385. évének utolsó napjára, december 31-ére ki is tűzték. A koronázás színhelyéül Székesfehérvárt jelölték ki. Az eddigi magyar királyokat is általában itt koronázták, és valójában azt a koronázást tartották érvényesnek, amely a Szent Koronával ebben a városban történt. Példa erre első Károly király, aki 1301-ben lépett trónra. Még abban az évben megkoronázták Esztergomban, de nem a Szent Koronával, amely a trónkövetelők birtokában volt. Miután végre a hatalom birtokába jutott, 1307-ben újra megkoronázták Budán egy másik koronával, és végül a Szent Korona visszaszerzése után 1309-ben azzal Székesfehérváron. Az egész udvar nagy pompával levonult Székesfehérvárra. Károly ragaszkodott hozzá, hogy Mária és Erzsébet királyné is jelen legyen, amit saját biztonságuk érdekében ők is szükségesnek tartottak. Természetesen a leendő királyt híveinek teljes tábora elkísérte, de nem maradhattak távol a királynőhöz hű főurak sem. Miután pedig az ország bárói mindenhová saját kíséretükkel mentek, Gergelynek és apró társainak szintén Fehérvárra kellett utazniuk, ha utazásnak tekinthetjük a jó 50 mérföldet lovon, nem úgy, mint kocsinutazó gazdáiknak, ami tél közepe lévén nem volt szórakoztató kirándulásnak tekinthető. De senkinek sem jutott volna eszébe, hogy lemaradjon ilyen látványos és jelentős ünnepségről. Az összegyűltek az elkerülhetetlen várakozás idejét igyekeztek arra használni, hogy rég nem látott ismerőseikkel összetalálkozzanak. A főúri dámák arra is felhasználták az alkalmat, hogy legújabban beszerzett ruháikat vagy ékszereiket bemutassák egymásnak. Természetesen a várakozás arra is alkalmat adott, hogy a horvátiakkal ellentétben álló politikai csoportok fejüket összedugva megtárgyalhassák, mi várható és mit tehetnek ellene. Gergely izgatottan várta, hogy a városban ismét találkozhasson Zsuzsannával. A királynék ugyanis udvarhölgyeiket is magukkal vitték, természetesen nem kellett lovagolniuk, hanem ők is kocsikon tették meg az utat. A vendégek jóval a szertartás előtt a katedrális előtt gyülekeztek, és kis csoportokba verődve sétálgattak, ami a hideg miatt is szükséges volt. A fiú tehát János nevű barátjával és két másik társukkal elindult, látszólag mintegy céltalanul, de azzal a feltett szándékkal, hogy a lányt viszont lássa. Noha nem felejtette el a lány bátyjának határozott tilalmát, azzal nyugtatta magát, hogy egy véletlen találkozás nem tekinthető bizalmaskodásnak. Szerencséje volt. Miután Erzsébet királyné bizalmas tárgyalásba kezdett Garai Nádorral és Laszkfi István erdélyi vajdával, engedélyt adott udvarhölgyeinek, hogy szétoszoljanak. Természetesen a legfiatalabbak és a már felnőttkorú udvarhölgyek külön csoportokat alkotva indultak felfedező útra. Így Gergely és barátja rövid járkálás után egyszer csak belebotlott a fiatalabb udvarhölgyek, azaz inkább udvarhölgy jelölt kislányok kisebb csoportjába, amelyben nagy örömmel fedezte fel, akit keresett. A fiúk illően üdvözölték a kislányokat, és a két tábor rövidesen kissé szétszóródva egyetlen csoportot képezett. Gergő örömmel látta, hogy a kislány is szívesen beszélget vele, és jól érzi magát a társaságában. Bár közben feltűnt, a közelükben néhány összeverődött királyi apród között Zsuzsanna bátyja, aki látszólag ügyet sem vetett rájuk. Beszélgetésük azonban nem tartott soká, mert rövidesen megjött a szertartásmester, a megjelenteket bevezette és rangjuk szerint elhelyezte a katedrálisban. Azelőtt, hogy a koronázási szertartás megkezdődött, Erzsébet királyné és Mária királynő mielőtt elfoglalták volna a helyüket, körüljárva a templomot, meglátogatták Lajos király sírkápolnáját, és a király márványszobrát átölelve zokogva leborultak. Ez a jelenet nagy hatást tett a jelenlevőkre, és sokakban váltott ki őszinte sajnálatot irántuk. Egyre többen kezdték Mária királynő trónfosztását igazságtalannak és jogtalannak tekinteni. Nem tett jó benyomást Károly bevonulása sem, aki az eddigi gyakorlattól eltérően erős fegyveres kísérettel vonult be a katedrálisba. Ezért azután, amikor Demeter érsek a koronát Károly fejére tette, a tömeg a vártnál sokkal kisebb üdvrivalgással válaszolt. Ahogy a szertartás után Kis Károly, mint második Károly király, hívei kíséretében elhagyta a katedrálist, Szent István lobogója, amelyet minden koronázási szertartásnál körbevittek, beleakadt a templomajtó sarok borításába és darabokra szakadt. Ezt látva a tömeg felhördült, mert a szent zászló tönkremenetelét rossz jelnek vélték. Ezek után természetesen újabb eseményeket is a rossz jelek közé soroltak, így a három napon keresztül dühöngő zivatart, vagy a palota födelére telepedő hollósereg megjelenését. Károly király azonban gyanútlanul viselte új méltóságát, nem sejtve, hogy Erzsébet királyné Garai Miklós nádorral együtt már elveszejtésének tervén munkálkodik. Károly megkoronázása után az ellentétek lecsendesedtek. Úgy tűnt, a királynő és legodaadóbb hívei belenyugodtak a változtathatatlanba, a királynőt támogatók közül pedig többen megkíséreltek utat keresni az új hatalom gyakorlóihoz. Nem annyira magához az új királyhoz, mint közvetlen környezetéhez, elsősorban Horváth Jánoshoz, Horvátország bányához. A nyugalom azonban csak látszólagos volt. Erzsébet királynét nagyon elkeserítette, és büszkeségét mélyen sértette a királyhatalom elvesztése. Emellett úgy érezte, halott férjének emlékét sértette meg a hálátlan Kis Károly, aki mindent, olaszországi trónját is Lajos királynak köszönhetett. Megkoronázása után Károly minden intézkedése újabb olaj volt a tűzre, és végül a királyné cselekvésre szánta el magát. Tudta, hogy a helyzeten csak erőszakkal lehet változtatni. Lányára, Máriára nemigen számíthatott. Nem mintha a királynőt nem bántotta, hogy megfosztották trónjától, de elkeseredésébe anyjával ellentétben nem keveredett bosszú Szomi. Erzsébet királyné gondjait leginkább Garai Miklós nádorral osztotta meg, így Gergely gyakori vendég volt a királyi palotában. Károly beköltözése óta ugyan a nádor nagyobb kísérettel látogatott át a palotába, a fiú azonban minden alkalommal részt vett abban. Gazdája valószínűleg úgy gondolta, már úgy is belecsöppent véletlenül a politikába. Miután nem egyetlen kísérője volt urának, annak látogatása során ő is szabadabban mozoghatott a palotában, és eleinte, néha napján, de később egyre gyakrabban, mint egy véletlenül találkozott Zsuzsannával. Látszott, hogy a lány is keresi az alkalmat, és ha a fiú véletlenül előre tudta a látogatás idejét, meg is beszélték a találkozót, természetesen a palota egyik eldugott folyosóján. Egyik találkozásukra a kislány nagyon elkeseredetten érkezett. Bevallotta a fiúnak, hogy nagyon magányosnak érzi magát a királyi udvarban. Tudod, mondta csak nem sírva, nagyon szerettem oda haza lenni. Én voltam apám kedvence, mindenki kényeztetett. Sokat lovagoltam, vívtam apám apródjaival, és még az öreg István Perjel tanítását is élveztem. De ide kellett jönnöm, azt mondták, nagy megtiszteltetés. Ám itt én vagyok a legfiatalabb az udvarhölgyek között, és a többi mind, még ha fél évvel idősebb is nálam, kiszolgáltatja magát velem. Velem csináltatnak mindent, engem küldözgetnek mindenért, és mindenféle rossz tréfát űznek velem. Nincs egy barátom se, csak te. Attól kezdve, noha megmaradt a beszélgetés szintjén, kapcsolatuk még szorosabb lett.